Tisztelt hallgatóim, hölgyeim és uraim! Az élet fonala. Gondoltak-e arra, hogy milyen csodálatos metafora ez, arról a DNS molekuláról, amely a kapcsolatot, az összeköttetést biztosítja az egymást váltó nemzedékek között? Erről a fonálról mi, múlékony, halandó egyedek lepergünk, de újabb egyedek jelennek meg, és így van ez az élővilág fajainak vonatkozásában is. Ezek az evolúciós egyediségek megjelennek, valahol föltűnnek az élet nagy színpadán, a bioszféra nagy színpadán, hogy résztvevői legyenek Hutchinson ismert hasonlatával élve a nagy evolúciós színjátéknak. Ahogy egy színdarabban, egy drámában nem mindenki, nem bárhol, nem bármely időpillanatban jelenhet meg, hanem ott, és ahogy a forgatókönyv neki ezt előírja. És hogyha rápillantunk egy térképre, akkor rögtön azt látjuk, hogy a fajoknak meghatározott területeken sűrűsödései vannak, ezt jelzik itt a sötétvörös foltok, de hogyha megnézzük az érem másik oldalát, a nagyon szűk elterjedésű, úgynevezett benszülött endemikus fajok világát, akkor is azt látjuk, hogy ezeknek szintén megvannak a maguk góc területei. A kettő, mint látjuk itt Európa térképén, szinte kiegészíti egymást. Az egyik kérdés, amire választ kell adnunk, hogyan jön ez létre, miért van ez így? És akkor utána érdemes föl szemügyre venni azt, hogy hogyan alakulnak az élővilág nagy zónái Európában, és szűkebb környékünkön a Kárpát-medencében. Figyeljük meg azt, hogy ez az általános, nagy övezetes rendezettség, amely Európának erre a nagy keleti térségére jellemző, ez valahol Közép-Európában, különösen annak déli délkeleti részén hirtelen megváltozik, és ezt a nyugodt, szabályos, övezetes rendet valami más váltja föl. Itt is megvannak az övezetek, de újra rendeződve. És ezt az övezetes rendszert minden oldalról körülveszik a hegyvidékek, amelyeknek a szerepe kettős, hiszen ezek a hegyvidékek egyrészt közvetítenek különböző fauna és flóra elemeket, például a Kárpátok révén a boreális tűlevelű zónának a fajait, ugyanakkor elszigetelő hatásuk is van, hiszen például a sztyeppei fajoknak valahol át kell jönniük ezen a szűrőn, és vagy a Duna völgyén jönnek föl a Balkán felől, ugye a Vaskapu felől, ahogy jöttek annak idején Trajanus hadai és Dáciát meghódítani, vagy jöhetnek a Kárpátokat megkerülve a Dévényi kapu felől is, és azután ezek végigfutnak itt az Ősmátra déli lejtőin, tehát a Magyar Középhegységnek az erdősztyeppes déli oldalain. Ezáltal ebben a medencében egy nagyon érdekes, egy sajátos fauna keveredés jön létre. A különböző irányból érkező flóra és fauna elemek mint egy fókuszálódnak ide ebbe a medencébe, és hogyha most megnézzük egy következő képen ennek a területnek a főbb növényzeti és fauna mozgási irányait, akkor azt látjuk, hogy különösen a perem területek azok, ahol a medence és a környező hegyvidékek között olyan dinamikus kapcsolatok, olyan ingadozások jönnek létre, amelyben már egy-egy kisebb klímaváltozás is érezhető, komoly következményekkel jár együtt. Ez így együtt ennek a Kárpát-medencének az alapvető sajátossága. Vannak itt ebben a Kárpát-medencében benszülött fajok is, méghozzá olyan benszülött fajok, amelyek rokonaiktól messzire szakadtak. Tehát például az Akteleki karszt és a Bükkhegység forrásaiban ott él egy apró parányi csigafaj, a kárpáti forráscsiga, amely kárpáti forráscsiga legközelebbi rokonai a dinári hegyvidékeken élnek a Balkán nyugati részén. Vannak azután fiatalabb kialakulású benszülött taxonok, benszülött alakok, ilyen például az a bánáti bazsarózsa, amiről éppen az elmúlt napokban a sajtóban, a rádióban, televízióban annyi sok szó esett, hiszen ez egy önálló fajjá vált, elszigetelődve a mediterrán elterjedésű Peonia officinalistól. Tehát ez a bánáti bazsarózsa, ez ennek a úgynevezett Pannon régiónak egy benszülött fajává vált. További ilyen alakok élnek a homoki, a szíki, a dolomit gyepeinkben, és így tovább, például a híres dolomitlen, amely szintén egy balkáni rokonsági kördek, a legészakabbra szakadt tagja. És itt már elérkeztünk a következő mozzanathoz, tehát, hogy például hegyvidékeinken, különösen ott, ahol a kőzet fizikai aprózódása különleges környezeti viszonyokat teremt, ott megint olyan fajok fordulnak elő, amelyek nálunk a fő elterjedési területüktől elszigetelten fordulnak elő, és megint csak megvan a lehetőségük arra, hogy a maguk sajátos evolúciós útját járják. Végül, de nem utolsó sorban, a Kárpát-medencébe délről föláramlanak a mediterrán kapcsolatú fajok, különösen az utolsó jégkorszak elmúltával vált ez a folyamat jelentőssé és hatékonnyá, de a Kárpát-medencébe keletről, ahogy említettem, két különböző úton is megérkeznek a sztyeppei, a sztyepplakófajok is. Ezeknek a fajoknak északi, északnyugati vagy nyugati elterjedési határait találjuk ebben a sajátos élővilág összetételű medencében. Vannak olyan fajok, méghozzá bőven, amelyek az adott régiónál viszonylag szűkebb elterjedésűek. Ezeket szokta az életföldrajz úgynevezett színező elemeknek nevezni. Ezek eltérnek a tömeget alkotó nagy elterjedésű európai vagy eurázsiai fajoktól, hanem Európának egy-egy szűkebb régiórájára jellemzőek, ilyenek például az erdélyi hegyvidékekkel való kapcsolatot jelző a nyugat-balkáni flóra és fauna elemeink, a Fekete-tengertől északra, illetve a Káspi-tenger felé elterülő sztyepp területeknek a sajátos flóra és fauna elemei, de még a Káspi-tenger környékén azon túl kezdődő ürömpusztáknak a fajai, amelyekből a mi szíkeseinken gyakran benszülött kisfajok, alfajok alakulnak ki. Ide tartoznak a különböző dél-európai elterjedési fajaink, vagy azok, amelyeknek az elterjedése egy keskeny szalagban szalad végig az eurázsiai kontinens délebbi területein, a nagy dél-szibériai, közép-ázsiai hegyvidékektől északra egy keskeny sávban, és a Kárpát-medencében érik el gyakran ők is elterjedésük nyugati határát, mint például a híres dunai színjátszó lepke, a Kárpát-medencének az a jellemző faja, amely például könyvek címlapján is időnként szerepel, mivel egy nagyon szép színes, feltűnő színezetű faj. Hogyha most már említettem ezeket az Erdély hegyvidékei felé kapcsolatokat jelző fajokat, akkor nézzünk meg itt közelebbről három szöcskét. Az erdélyi tarsza, mint látjuk, a Kárpát-medence belső részébe megérkezik a Berek-Szatmári sík felől az északi középhegység északi, északkeleti régióiba, de még érkezik az erdélyi szigethegység felől is a Fekete-Körös mentén. A következő faj hasonló képet mutat, de itt ez a körösvidéki ág hiányzik, és hogyha megnézzük a harmadik fajt, akkor azt látjuk, hogy ennek az elterjedése megszűnik itt az Alföld keleti peremén, ő már ezeken az akadályokon, a Tiszavölgyi akadályokon nem tud átkelni, őt már az északi középhegységbe hiába keresnők. Ezeknél a fajoknál nagyon sokszor érdekes módon vannak úgynevezett vikariáns fajok, rokonfajok, amelyek viszont a Kárpát-medencét délnyugati irányból érik el. Most hallgassuk meg két hangot. Ez nem a harkály dobolása a korhadó fán, ami ilyenkor kora tavasszal már hallható. Ma reggel például a debreceni nagyerdőn én is hallottam. Ez hanglassítással egy szöcske cirpelés, amelyet egy volt doktoranduszunk, Orci Kirill vett föl, és most hallgassuk meg a másikat. Nem harcsát akar fogni kutyongatóval az öreg halász, ugye? Hanem ez megint a legközelebbi rokon szöcskefajnak a hangja. Nem játszottuk be az eredeti hangokat, mert meggyőződtünk róla, hogy úgyse hallanának belőle semmit, legfőjebb annyit, mint amennyi a denevéreknek a téli cincogása a faodvakba. Emberi fül számára ez a két hang teljesen egyforma, megkülönböztethetetlen. Igen ám, de a szöcskéknél ez a hím szöcskédek a hívó jele. És a nőstény szöcske a maga timpanális szervével, az elülső lábának ugye a könyök ízülete alatt, ott van ez a dobhártyás hallószerv, amely bizonyos tekintetben sokkal finomabb, olyan dolgok érzékelésére is képes, amit mi csak a hanglassításban tudunk fölfogni. Másképpen reagál az egyik, másképpen reagál a másik. És ennek eredménye az, hogy az erdélyi és az alpok alji népesség más fajspecifikus hívójelekre reagálva szaporodásilag egymástól elkülönül, íme itt a fajképződés a Kárpát-medence két perem területén. Hogyha most földrajzilag megnézzük ugyanezt, látjuk, hogy az erdélyi tarsza bejön a Kárpát-medence délkeleti része felől a mi területünkre, a testvérfaja, ugye, a cirpelésében eltérő, ez volt az, amelyik olyan sűrűn dobolt, ez volt, amelyik lassan kutyongatott, ezek már nem értik egymás nyelvét. Korábban, amikor földrajzilag izolálva voltak egymástól, olyan genetikai különbségek jöttek létre közöttük, amelyeket ma már a modern molekuláris genetikai eszközökkel fel tudunk tárni, és ki tudunk elemezni, de a fölismerésbe a hanglassítás azért segít bennünket. Erről a lepkéről is sokat írtak már, sok tinta elfogyott, amit róla írtak. Ő az a bizonyos híres Fóti Boglárka lepke, amely itt Budapest környékén is előfordul több helyen, megvan a Szentendrei szigeted a Somlyóhegyen, sőt van egy elszigetelt népessége a tokai kopasznak a déli lejtőjén is, ahol persze nem a híres szőlőt fogyasztja, hanem ezt a szűkelt terjedésű kis sztyepnövényt, amelyet úgy hívnak, hogy gyapjas csütfű. Hogyha most már egy kicsit tágabban széttekintünk Európában, akkor látni fogjuk, hogy ezek a Kárpát-medencei kis elszigetelt népességek, ezek egy nagyobb dél-dél-kelet-kelet-európai elterjedési rokonsági körnek a kicsiny ide szakadt darabjai. ezek már a kapcsolatokat elvesztették a velük közelrokon balkáni és nyugat-ukrajnai, dél-oroszországi sztyeppei népességekkel, de azokkal a rokon népességekkel is, amelyek az Alpok vagy az Ibériai félsziget száraz hegyvidékeit lakják. Íme itt van egy európai léptékű kapcsolat a száraz hegyvidékek sztyeppei lejtői és a Kárpát-medence sztyepp területei, erdősztyepp területei között. Kontinentális léptékben az a bizonyos ősmátra elmélet, amelyet a vegetációnkra vonatkozóan Borbás Vince, majd nagy botanikusaink Sórezső és Zólyomi Bálint állapítottak meg. De lépjünk egyel tovább. Figyeljünk ne csak a homokra vagy a löszpusztákra, figyeljünk a dolomitra is. A dolomit fizikai aprózódása olyan viszonyokat hoz létre, olyan viszonyokat teremt, hogy a beerdősödésre képtelen élőhelyeken maradnak meg a viszonylag legrégebbi sztyeppei elemeink. Ilyen például ez a védett csüngőaraszoló lepke, amelynek a még létező populációi kizárólag a vértes dolomit sziklagyepeiben fordulnak elő. Ehhez hasonló elterjedésű fajok azonban a Kárpát-medencében bőven vannak, hiszen bagolylepkék között is, araszolólepkék között is vannak hasonló elterjedésű fajok még szép számban, néhányat közülük például éppen a budai hegyeknek a dolomit területéről írtak le, még a 18.-19. század fordulóján. Ekkor kezdődött nálunk az a tudományos kutatási periódus, amelynek például botanikában Kitaibel Pál volt a vezéralakja. Hogyha most a következő képet megtekintjük, akkor viszont egy másik érdekes reliktumfajnak, a Kárpát-medencében maradvány jellegű fajnak az elterjedését látjuk. Ez az elterjedési kép a meleg száraz tölgyesekre, gyakran éppen a molyhos tölgyes bokorerdőkre jellemző fajok elterjedését mutatja. Ez a lepke még egy önálló nemzetség nevet, egy önálló génusz nevet is kapott. Összesen hárman vannak olyan fajok, amelyek ide tartoznak. Ebből kettő dél-kelet-ázsiai, ez az egy, amit a Kárpát-medencéből Temesvár környékéről írtak le, és később kiderült, itt az elterjedési térképen látjuk, hogy a középhegység déllejtőin, de még a Körösök vidékének a tatárjuharos erdősztyepp tölgyeseiben is jelen van, és azután folytatódik az elterjedése a Balkán-félsziget és Kis-Ázsia felé. Ott egy másik alfaja van természetesen. Hogyha most megnézzük ezt a kicsit nagyobb léptékű képet, akkor viszont rájövünk arra, hogy ennek a nagy eurázsiai kontinensnek a földtörténet fiatal fázisában a mi kis Európánk mint egy félszigetévé vált. Tudjuk, hogy a zárva termő növények a Gondvánán, a nagy déli kontinensen alakultak ki, és onnan a gondvánai eredetű kéreglemezekkel együtt becsatlakozva érkeztek meg Dél-Kelet-Ázsiába, a botanikusok ős Katajziájába, és innen indult azután két nagy szűrőn keresztül az adaptív radiációnak nevezett folyamat, egyrészt a hegyvidékeken át a mediterrán térség felé, különösen a fiatal harmadidőszaknak abban a fázisában, amikor a földközi tenger medencéje részlegesen kiszáradt, ez az úgynevezett messinai arditási krízis, majd pedig a hidegtűrő ágon, a zonális erdőtársulásokkal együtt bejutva Észak- és Közép-Európába, sőt a Bering-szoroson áthatolva Észak-Amerika felé is. Most ennek az ágnak a déli részét fogjuk egy kicsit közelebbről szemügyre venni. Ennek a száraz hegyvidéki, legalábbis a nyári vegetáció időszakban száraz viszonyaihoz alkalmazkodott élővilág ilyen élőhelyeken van meg, dolomitkopárokon, karsztos sziklagyepekben és sztyeplejtőkön, mint például itt az Aggteleki Nemzeti Park egyik bioszféra rezervátum magterületén a Nagyoldalon. És itt fordul elő ezen az élőhelyen egy különös elterjedésű bagolylepke. Látjuk, a legészakibb, az abszolút legészakibb előfordulásai vannak a Kárpát-medencében, részint a Dunántúli középhegység dolomitján. Ez a budai hegyekből leírt nevezéktani törzs alakja a fajnak, és egy önálló alfaj él itt, a gömörtornai karsztvidéken, ennek a mesterséges politikai határnak természetesen mindkét oldalán, hiszen a természet ezekhez a határokhoz nyilván nem alkalmazkodik. De nem csak a lepkéknél vannak ilyen sajátos jószágok, itt van az állolassáska. Az állolassáska a maga rövidfűvű dolomitgyep élőhelyével. Nagyon sok területről ez az állat a Kárpát-medencéből már kipusztult. Ez egyike azon fajoknak, amelyeket az európai jelentőségű védett állatfajok listájára sikerült elég kemény, hosszas tárgyalások után fölvétetni. Tehát itt már ennek a fajnak és ilyen fajoknak a megőrzése számunkra már európai kötelezettség, európai felelősségvállalás, hiszen ez a mi hozzáadott értékünk az európai natúrához. Nézzük meg, hogy miért. Látjuk, hogy itt a rokonsági kör elterjedése, a Balkán-félszigetet, és annak is főleg a déli hegyvidékeit népesíti be. Ott vannak ezek a Parnassoson, ott vannak ezek a Peloponnézosz magas hegységein, ugye az Achaiai hegyvidékeken, például a híres Taigetoszon, egy elterjedési ág a nyugat-balkáni hegyvidékeken, önálló fajjá izolálódva, és végezetül egy a legterjedőképesebb eléri Dobrudzsát egyik ágon, a Vaskapu környékét, és a Kárpát-medence száraz hegyvidéki élőhelyeit. Tehát itt jól látjuk, hogy a Balkán felől kapunk egy olyan genetikai örökséget, amely másodlagosan a Kárpát-medence sajátjává válik. Ehhez hasonló egyébként a híres Dolomitlen, csak ott a balkáni rokonság egy kizárólag Dolomiton előforduló Dunántúli középhegységi izolátummal párosul. És most nézzük meg ezeknek az elterjedési képeknek a genetikai magyarázatát, hiszen ahogy mondtam, az életfonala az, amely az összeköttetés biztosítja a nemzedékek között. Tehát, ha a nemzedékek múltjára vagyunk kíváncsiak, a nemzedékek evolúciós múltjára vagyunk kíváncsiak, akkor éppen a genetikai örökség az, amely a múlt megfejtését lehetővé teszi. Ezért alakulhatott ki az életföldrajz, mint hagyományos tudomány, és az evolúcióbiológia, mint napjainkban egyre dinamikusabban fejlődő tudomány között a két halmaznak egy metszete, és ez az, amit úgy nevezünk, hogy filogeográfia. A gének alapján történő elterjedési múlt rekonstrukció. Miért van szükségünk erre a rekonstrukcióra? Hogyha nagyon röviden, nagyon egyszerűen szeretném vázolni a Föld legújabb történeti periódusát, a legújabb ciklust, amiben benne vagyunk, akkor ennek az a nagyon lényeges mozzanata, hogy egy nagy kontinens, az Antarktisz ide kerül a pólusra. Tehát kialakul hegyvidéki eljegesedéssel kezdve, és egy nagy areális jégpajzzsal folytatódva kialakul ez a hatalmas jégtömb, amely az egész földi klímára és az egész földi elsődleges szervesanyag termelésre óriási hatással van. Ezzel a jéggel a bioszférában cirkuláció képes vízből hatalmas mennyiség vonódik ki, és ennek például az a következménye, ugye, hogy Afrikában megjelennek és kiterjednek, de Eurázsiában is óriási területeken megjelennek a nagy nyílt kiterjedési ökoszisztémák, megjelennek a nagy kiterjedési szavannák, megjelennek a sztyeppek, sőt, a sivatagosodás gócai is megjelennek ezzel együtt. Na most ezek a folyamatok átrendezik a Föld arculatát, belépünk egy hűtőház hatású korszakba a sokáig tartó üvegház hatás után. És ahogy a Föld általános hőmérséklete hűl, egy lázrohamos periódusba érünk, amit úgy hívunk, hogy negyedidőszak, vagy népszerűbben jégkorszak, mert létrejön az a folyamat ennek a hűlésnek, általános globális klímaváltozásnak az eredményeként, amelynek egy adott időszakában benne vagyunk. Abban az időszakában vagyunk benne, amikor ez az utolsó vürmi eljegesedés már visszahúzódott, de amelynek az ősföldrajzi képe máig meghatározza egész élővilágunk összetételét. Ezen az ősföldrajzi képen egy nagyon lényeges dologra hívnám fel a figyelmet. Jelenleg a tundrák és a sztyeppek között hatalmas kiterjedésű erdők húzódnak. Ez az eljegesedés időszakának ősföldrajzi képéről hiányzik, hiszen itt a golfáramlat legyengülése miatt az atlantikus ciklonok legyengülnek, a zónák délebre tolódásával Európát a mediterrán ciklonok is kevésbé érik el. Mi a következmény? Az erdővel borított területek a löszpusztáktól délre szorulnak, illetve megmaradnak például a Kárpát-medence peremén a kedvezőbb csapadékellátottságú területeken. Ezeket az elterjedési képeket látjuk itt már bizonyos molekuláris jelzésekkel nyomon követve. Egy angol kutató, Hewitt volt az, aki úgynevezett paradigmákba foglalta össze Európa utolsó jégkorszak utáni benépesedési történetét. Tehát például a sünök három góc területe, ebből ez a kettő genetikailag közelebbi rokon, ez pedig a mi keleti sününk, az Erinaceus concolor. De hogyha tovább lépünk, meglátjuk a barna medvét, akkor itt a három déli góc mellett, a három déli hegyvidéki góc mellett van egy nagy kelet-európai kontinentális góc terület is, ugye ez a nagy orosz barna medve, ami aztán egész Kelet-Európát, sőt Skandinávia keleti részét is meghódította az utolsó jégkorszak után. A Kárpát-medence hegyvidékein találkozik ez a kettő, és egy bizonyos hibridizáció, még ugye hát itt nincs különböző cirpelés, hasonló a dörmögés, ők még tudnak egymással kommunikálni. A molyhos tölgyek, a Kárpát-medence itt azért érdekes, sajnos itt egy nyíl kimaradt. A Kárpát-medencében mind balkáni, mind itáliai eredetű molyhos tölgy génanyag van. Ez egyébként két különböző molyhos tölgy, a pubescens, ugye a szűkebb értelemben vett, és a virgiliana, az olasz tölgy elterjedése itt találkozik a szintén a Kárpát-medencében. Hogyha most egyel tovább lépünk, akkor most egy kicsit részletesebb magyarázattal szolgálnék ennek a szép boglárka lepkének az elterjedés történetéről. Ez a boglárka lepke az elmúlt 5 év folyamán eléggé intenzív tanulmányok tárgya volt német kutatókkal való együttműködésben. Hogyha most a következő képet majd megnézzük a maga dinamikájában, akkor látni fogjuk azt, hogy mit tudtunk rekonstruálni a genetikai jelek, a genetikai jelzések alapján. Egy délkeleti góc terület, ami a Kárpát-medencéhez viszonyítva inkább délnyugati, most ezen az elterjedési ágon, egy következő, amelyik Nyugat-Európát népesíti be, elér egy elterjedési határt nagyjából a német-lengyel síkságon, Angliának ezt a kis déli csicskét is még elérve, és ugye a kettő között lezajlik az, ugye a találkozás az Elbánál, csak éppen kicsit más előjelekkel, hibridizációval. Ennek a képnek, hogyha most már a genetikai hátterét megnézzük, az elég érdekes lesz. Figyeljük meg, hogy a következő ábrán a genetikai dendrogram két fő ágra tagolódik. Ez a sárga, az az evolúciósága, ami nálunk van. Ez a másik a nyugat-európai. A kettő közötti hibridizáció zóna vizsgálata az jelenleg éppen zajlik. De ezt az ágat már elég jól ismerjük. És a narancsszín jelzi a nagy genetikai változatosságú népességeket, ahol az enzim lókuszonkénti három körüli átlagos alternatív génforma, úgynevezett allélszám, lecsökken 1,9-re, ahogy ez a népesség a terjedése során eléri a balti tengernek a partvidékét. Tehát egy genetikai erózió zajlik lépésről lépésre a terjedéssel együtt. Egy apróságra még rámutatnék a következő ábrán. Például ezt a narancsvörös színnel jelzett kis népességet, amely az általában egy nemzedékű boglárka lepkétől abban tér el, hogy ez két nemzedékű, le is írták külön fajnak, a genetikai elemzés mutatta meg, hogy teljesen szépen beleilleszkedik abba a népesség csokorba, amely más szlovákiai, illetve magyar középhegységi lelőhelyek népességeit mutatja meg. De most nézzünk egy másfajta benépesedést. Ennek a benépesedési irányai egy kicsit a barna medvénél mondottakat fogják visszaidézni, nem azért, mert ő is barna, ő ez a bizonyos tavaszi szerecsenlepke, nálunk a nyugati határvidéken és az északi középhegységben fordul elő. De hogy miért éppen ott, azt fogjuk látni a következőkben. Nézzük meg, egy kontinentális elterjedési gócból jövő ág éri el a Kárpátokat, északi és keleti Kárpátokat, a hozzá kapcsolódó északi középhegységet. Ugyanakkor egy nyugat-balkáni, ez a bizonyos illír ág éri el a dunántúli középhegységet, a legészakibb előörsével a Vértes-hegységben. Hogyha most megnézzük a genetikai összefüggéseket, akkor látjuk, hogy ez a bizonyos keleti ág, ez az, ami nálunk északon, északkeleten van, és a genetikailag leginkább eltérő az, ami Nyugat-Magyarországot lakja, további genetikailag önálló népességeket találunk a déli Alpokban, a déli Kárpátokban, és így tovább. Tehát itt azt látjuk, hogy a Kárpát-medencét ez a faj nem is két, hanem egyenesen három különböző irányból, három különböző génanyaggal népesíti be. Ahol Európa utolsó jégkorszak utáni visszanépesedése több góc területből zajlik, ott nyilván nálunk a leglényegesebb ez a hozzánk legközelebb eső balkáni, amely menedék területnek az előörsei szinte itt vannak, ante portas, a Kárpát-medence délnyugati délkeleti perem területein. De nagyon érdekes találkozó pontokat is hoz ez a Kárpát-medence. A mocsári teknős története úgy indul az utolsó jégkorszak után, hogy ebből a pontokászpi menedék területből még ugye a kontinentális küszöböt átszakító Litorina transgresszió előtt egy elterjedési ág eléri Dél-Skandináviát, a Brit-szigeteket. Ezek a posztglaciális klímaoptimum után aztán innen kihalnak, de ez az ág a Dévényi kapunát bejön a Kárpát-medencébe, és itt találkozik, és a narancsszín jelzi, egy hibridizációs övezetet alkot a Balkán déli része felől terjedő másik népességgel. Hasonló a helyzet a két unka faj esetében. Valahol a Duna-delta mocsarai táján van a genetikai vizsgálatok szerint a vöröshasú unkának az utolsó jégkorszak alatti menedék területe. Ő jön a Vaskapun keresztül, és a Kárpát-medence pelem területein találkozik a balkáni hegyvidékek felől jövő, és ezáltal a hegy- és dombvidéki jelleget a Kárpát-medencében is megőrző sárga hasú unka népességével. Két különböző élőhelytípus népesít a két faj. Ezért az élőhelybeli izoláció már nem engedi, hogy itt valamiféle teljes keveredés legyen. A medence bizonyos perem területein, például Horvátországban, vagy Dél-Zalában, vagy a Kárpát-medence északi peremén, a Krakkói Jura lábánál alakulnak ki olyan hibridizációs területek, ahol ez a kettő pontosan az élőhelytípusoknak a szomszédossága miatt össze tud találkozni és kereszteződhet egymással. Tehát egy folyamatról van szó. A teljes keveredés és a teljes izoláció között vannak átmeneti esetek, hiszen a természet dinamikus. A genetikai változások folyamatosak, de van neki kritikus pontjuk, az a bizonyos reproduktív izoláció, amiről a szöcskék kapcsán beszéltem. A legbonyolultabb eset a három itt fölvillantott példa közül a tarajos gőték esete. Ugye a régi tankönyvekben tarajos gőte egy faj, ahogyan annak idején Linné atyánk leírta valahonnan Dél-Svédországból, ez, amit ma úgy nevezünk, az északi tarajos gőte. Ha most megnézzük ezt a részletet nagyobb nagyításban, és látjuk, hogy itt van a Kárpát-medence, a Duna völgye, sematikus ábrázolással, akkor látjuk, hogy az itáliai géncentrumú, nálunk alpesi tarajos gőtének nevezett Triturus carnifex az Alpok alján, a medence északi peremén az északi tarajos gőte találkozik egy olyan tarajos gőtével, ami a Dunai vízrendszernek a benszülött endémikus faja. Ez a sajátos fókuszterület nem csak a flóra és fauna elemek találkozásában, hanem a génanyagok találkozásában is megnyilvánul, és pontosan ez az, ami a Kárpát-medencének egy olyan sajátossága, ami az élőhely és faj megőrzés mellett számunkra a genetikai sokféleség megőrzését is kiemelt feladatunká teszi. 2003. februárjában jutottunk el odáig, nem könnyű tárgyalások után, hogy az európai térség életföldrajzi térképét újra rajzolták. És ebben már benne van ez a bizonyos dél-kelet-közép-európai térség is, és egy önálló kis régióként megjelenik a Kárpát-medence. Egy olyan önálló kis régióként, amely az előzőekben elmondott életföldrajzi sajátosságai alapján egyenrangú. Egyenrangú a nálánál sokkal nagyobb kiterjedésű mediterrán, kontinentális, boreális, sztyeppei hasonló térségekkel. Pontosan azért, mert erre a területre a benszülött fajok mellett a különböző irányból érkező flóra és fauna elemek sokfélesége mellett a sajátos genetikai sokféleség is jellemző. Tehát itt tart most a magyar természetvédelem, új kihívásokkal szembesülve és új megoldások útjait keresve. És ennek az útja reményeink szerint az a bizonyos Natura 2000 hálózat, az európai jelentőségű élőhelytípusaink és európai jelentőségű fajaink, génanyagaink megőrzését sajnos sokszor az utolsó pillanatban reményeink szerint még megőrizni képes rendszer. Tisztelt hallgatóim, ez volt az, amit a mai napon a Kárpát-medence élővilágáról szerettem volna elmondani. Az előadásomnak egy bővebb változata, több elemzéssel, több értékeléssel az interneten is olvasható lesz, de természetesen én arra is igyekeztem fölkészülni, hogyha ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, amit ma elmondtam, kérdéseik, problémáik, akár ellenvetéseik vannak, én nagyon szívesen válaszolok, hiszen ezekből én magam is tanulok. Még egyszer köszönöm szépen szíves figyelmüket.